Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Tóth Balázs ügyvéd, barát, óvatosan bánok ezzel a barátom szóval, én barátomnak tekintem Tóth Balázs mindesetre, és hogy hát egy alapvetően nem fogják elhinni egy kirobbanó, egy humoros, egy kacagható ember, és mindig van szomorú témákról beszélgetünk. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Szia, köszönöm, és én is vállalom nyilvánosan.
Ja, ez nagyszerű. Hát sok bajunk lesz ebből majd később.
Hát ez van,
na, de hogy nem ez a fő témánk, a életvégi döntéseket szóba hoztam a műsor legelején, még valamikor reggel 6-kor, amikor így ébredeztem, és hát arra gondoltam, hogy egyrészt visszataszító ez a fajta ignorálás, meg ez a bullshit-tel való áthidalás, másrészt meg azért ez a dolog, ami azért oda, tehát ez így oda van téve eléjük, ezről nem lehet elugrani. Próbálnak, de nem lehet elugrani szerintem.
Az a durva, legalábbis, tehát így, hogy elmúlt pár hétben vicces, mert éppen 3-4 kérdezte a Dani tőlem, hogy mi jött le róla az elmúlt 3 hétben.
Karsai Daniról beszélünk, aki esetleg most nem lenne képben, Karsai Dani.
Bocsánat, igen.
Ja, persze, csak én vagyok.
Igen, tehát ugye, hogy mondta, hogy 3 hétig nem követte az eseményeket, közismert, ugye, vagy köztudott, hogy volt kórházban, és ja, nyilván kevésbé internetezett, meg foglalkozott ezzel, és akkor néztem, hogy kérdezte, hogy és hogy vele kapcsolatban mi jött le, hát mondom, olyan sok minden azért mostanában nem, mert hogy nem posztolsz ehhez képest, tele volt vele, akkor meg egyszerűen beírtam egy oldalra, ahol meg lehet szókeresővel, nem Google-ben híreknél, hogy akkor még jöttek le vele kapcsolatban, és amikor ugye kitette ezt a Lakoma című posztját, amin bemutatja, hogy ő most hogyan étkezik, meg tulajdonképpen milyen állapotban van, tehát ott mond 2-3 mondatot, amiből látható, hogy mennyit romlott a beszéde, akkor ez egy nappal azután volt, hogy kitette, és akkor volt több mint 640 000 megtekintés a TikTokján. Én azt sem tudtam, hogy a TikTokot az használ ennyi ember Magyarországon, mert nekem sincs. Ami azért durva, mert hogy amikor a legnagyobb sztori az elmúlt, mondtam, egy hónapban, vagy másfél, mikor a Magyar Péternek a megjelenése a politikában és a Partizán interjúja volt, annak volt egy nap alatt nagyságrendileg 1 milliós nézettsége. Tehát körülbelül akkora érdeklődés és akkora elérése van egy ilyen 2,5 perces Karsai Dani videónak.
És itt nem ez számít, ugye nyilván el tudjuk képzelni, vagy hát önök is remélem el tudják képzelni, hogy ne a nézettségre hajt a Karsai, de te sem.
De hogy nem.
Igen, csak azért mondom, hogy ez baromi fontos, itt csak egyszerűen arról van szó, amire reflektálsz az én általam mondottakra, hogy próbál kitérni előle a kormány, próbál elsunnyogni, próbálja megúszni, próbálja átlépni, majd elmúlik, majd elhessen ez a dolog, és hogy nem. Tehát pont az, hogy ez ott van az orruk előtt, és ezzel kezdeni kell valamit. Erre reagáltál te ezzel, igen.
Így van, persze, pontosan. Tehát, hogy ez, hogy ahogy a Magyar Pétert is meg lehetett próbálni 1-2 hétig elhallgatni, a Daninak a sztoria gyakorlatilag 1 éve a magyar közéleti nyilvánosságban egy olyan kitüntetett figyelmet kap, és olyan érzelmi töltet társul hozzá, és nulla megosztó tartalom van benne szerintem, de tényleg.
Hát viszonylag igen, tehát hogy is mondjam, elképzelhető fundamentalisták esetében max.
Ja, de hogyha megnézi az ember a, nem tudom, tehát hogy azért én mondjuk online térben is kevesebbet mozogok egyre, kommenteket meg pláne, de azért a Daninál meg szoktam nézni, hogy milyen, és hát azt mondom, hogy 97% plusz az, hogy oké, ez igazad van, rendben van, tisztelet, becsület, sajnálunk, szeretünk, bármi, de hogy olyan, hogy ezt akár komment szintjén elküldenék a picsába, olyan nincs.
Hát jó, tehát kicsit nem mondanám, hogy visszaadta a hitemet a magyar népbe, de mondjuk azért ez talán még tőlünk is túlzás lenne itt esetleg egy offenzív jellegű poszttal észrevétetni magunkat. Miközben ez van, meg létezik, meg látszik, hogy kikerülhetetlen, aközben azért ez az egész folyamat gyakorlatilag lezártnak tekinthető a kormány részéről, ők úgy gondolják, hogy ezt ők megoldották a maguk módján.
Hát én nem tudom, hogy szerintem addig azért nem, amíg egy strasbourgi döntés nincs, egy végleges strasbourgi döntés. Az világos, hogy strasbourgi kötelezés nélkül jelenleg nem nagyon kívánnak ezzel foglalkozni. Ha nem lett volna a kegyelmi ügy és Novák Katalin marad a köztársaság elnök, akkor nincs kizárva, hogy lett volna ennek egy köztársaság elnöki szintű megoldása. Ugye az a kegyelmi ügyel és Novák Katalin pozíciójával együtt dugába dőlt, úgyhogy ebben az értelemben mondjuk egy fideszes közjogi politikai természetű megoldást én egyébként nem látok, azon kívül, hogy akkor nem beszélünk róla, nem veszük társorozatban, hogyha bejön, vagy bemegy Dani a parlamentbe, akkor nem beszélünk vele, nem szólunk hozzá, nem válaszolunk a kérdéseire.
Ami azért nettós tahóság. Szóval itt azért arra van szó, hogy oké, hogy azt mondják, hogy mi, nekünk azt mondta a Orbán Viktor, hogy mi keresztények vagyunk, úgyhogy mi most ezzel nem foglalkozunk. Oké, ezt elfogadom, mert ugye miért lennének saját gondolataik, de ez a nem válaszolunk, elfordítjuk a fejünket, nem szólunk, ez viszont ez ilyen nevelési probléma. Tehát ez már nem politika.
Meg tehát én nem tudom, hogy nyilvánosan mit lehet nekem mondani, mert mit nem lehet mondani. Meg
azt lehet mondani, hogy lehet, ahogy ilyenkor mindig megtörténik, hogy aztán magánbeszélgetésben négy szem közt oda jönnek hozzád, és elmondják a frankót.
Oké, én ezeket a technikákat nem ismerem, nem ezt nem csúnya szót akarok használni, hanem egy képet. Tehát, hogy én azt mondtam nekünk, hogyha Jézus találkozik, vagy egy keresztény ember találkozik egy szenvedővel, akkor hogyha így reagál rá, akkor az mennyire keresztény, de tényleg, tehát hogy ez hol van ilyen is, csak ebből a szempontból, meg mennyire civilizált, meg mennyire európai ez a magatartás, egészen döbbenetes.
Igen, és most nem menjünk bele a kereszténység kritikájába, de hogy én mondjuk szívesen bármikor, de most nem erről van szó, de hogy azért azért megtörténik, nem, hogy azért négy szem közt biztosítanak azért, tök mindegy, melyik oldalon állok erről, hiszen ahogy mondtad, hogy ez nem egy megosztó kérdés, tehát az oké, hogy ezt politikai utasításba kapták, hogy ezt kell csinálni, de azért csak vannak még érzelmeik, vagy gondolataik, apró kis foszlányok, nem, azért akadnak.
Olyannyira, hogy ez ugye azért volt erről ebben a témában parlamenti felszólalás, és én nekem barátom, ügyfelem, volt kollégám, több olyan politikus, aki ebben a kérdésben valamennyire aktív, akár Momentum, akár Párbeszéd, teljesen mindegy, hogy milyen párt képviseletében, és azért azt mondják, hogy a parlamenti ten belüli viselkedés, akár a beszédek alatt, előtt, után, az nyilvánvalóan teljesen más. És igen, a folyosókon kívüli kommunikáció az ezzel kapcsolatban egyébként minőségileg más, mint szinte bármi más, ami a parlamentben felmerült. Ezzel együtt azzal szembesülni a Daninak, amivel ő kétszer szembesült, mert ugye kétszer volt, ha jól emlékszem, a parlamentben, az szerintem nem biztos, hogy a gyógyulást elősegítő érzelmi hatás.
Hát jó, ez is egy érdekes. Egyrészt, hogy azért tényleg itt van, tehát ezúton is napot kívánok, itt van a lehetőség a Fidesz frakció számára és embernek maradni. Nagy lehetőség, ez kevés, adódik ilyen a politikai életben, különösen Orbán Viktor irányítása alatt. Itt például lehetett volna egyet csinálni, de lehet is még. De lezárva ezt az ügyet azzal, hogy hát nyilván, mint a normális ember, követelem, hogy nyugodtan valaki az életvégi döntését meghozhassa, mint ahogy meg is hozhatja ezt, de ha valaki nem akar öngyilkos lenni, az egy speciális eset. De térjünk már arra a csodálatos hírre akkor, hogy hát semmivel se lesz vidálabb, de hogy a magyar nemzet azt hozta, hogy Orbán Viktor kérésére magasabb fokozatra emelték a terrorkészültséget Magyarországon. És aztán máshol azt olvasom, hogy semmit sem emeltek a terrorkészültségen, meg hogy semmi ilyesmiről szó sincs, meg hogy meg mi ez az egész, de a háborús vészhelyzetet is belekanyarinthatjuk.
A kérdésed az arra irányul, hogy szület, tudok-e olyan jogszabályról, ami erre
igen, vagy hogy arra, vagy hogy helyese az én gondolatom, mi szerint az önkormányzati és Európai Uniós választások előtt néhány páncélozott harcjármű és kalasnyikovos járőr az utcákon esetleg a megfelelő irányba tereli a választói akaratot, amit a Fidesz elképzel. Ez a másik.
Hát azt már látjuk, hogy a hétvégi Irán-izraeli konfliktust követően összehívott védelmi tanács és a kapcsolatos legelső megnyilatkozás az az volt, én legalábbis ezt láttam, hogy akkor mi is veszélyben vagyunk.
Hát igen, abszolút.
Igaz, tehát hogy azért ez nem múlik el, az látszik, hogy ez valahogy hat, nagyon erősen. Ha valami, akkor ez még nem ürült ki a kommunikációs panelek
igen,
közül,
igen.
Hogy itt veszély van, a veszélykezelése pedig erőt, fegyelmet, kompetenciát és nem tudom,
erős kezet.
Határozottságot és erős kezet és tapasztalatot igényel, ez nyilvánvalóan kizárólag az egyetlen kormány
igen.
kormány és kormányzó képes pártnál áll rendelkezésre.
Konkrétan egy személy rendelkezik ezekkel.
Egy személy rendelkezik, igen. Innentől kezdve ez egy állandóan használható eszköz. Ez nem csak egy ilyen, nem tudom én, absztrakt bullshit, amit most mondok, hanem ugye ennek megfelelő alkotmányos helyzetben működünk, tehát különböző vész- és veszélyhelyzeti szabályozást sok követik egymást, illetve volt olyan helyzet, amikor egyszer három különböző veszélyhelyzet, három különböző rendkívüli jogrend van, és azt talán már az elmúlt, nem tudom, pár év közéleti, jogi, politikai, szakmai beszélgetéseit követők tudják, hogy a rendkívüli helyzet, rendkívüli állapot és a veszélyhelyzet az a kategória, aminek a hangoztatása az mondjuk a Weimári köztársaság bukásához vezetett, és egy diktatórikus rendszer kialakulásához. Én soha nem állítom azt, hogy Magyarország ebben lenne vagy létezne, de az biztos, hogy ez az a fajta panel, amire nem feltétlenül demokratikus lelkületű politikai projektek karaktert szoktak építeni.
Igen, kétségtelenül felhasználható ez az állapot az általános fasizálódásra is, lásd Weimar, de felhasználható a nettó lopásra is, de sokkal inkább alkalmasabb szerintem.
Ez no question, ez nem kérdés. Olyannyira, hogy ez bele is van írva, hogy különböző szabályokban közbeszerzések aluli mentesítésre ad lehetőséget a veszélyhelyzeti beszerzés, és itt a menekült helyzettől kezdve a lélegeztetőgépeken és a maszkokon keresztül elég sok közismert sztori van. Szóval, ja, igen, nyilván.
Most ugye kettő még életben van, ugye? A háborús meg a menekültügyi.
Igen, persze, hát az ugye továbbra is ostromolják a határainkat, nem tudom már hány éve migránsok minden nap, úgyhogy amellett, hogy orosz-ukrán konfliktus van, amellett igen.
Egy kicsit azt gondolom, hogy a kormány túl könnyen engedte el a járványt, mint ilyen lehetőséget. Tehát, hogy igazából most mibe telt volna azt is meghosszabbítani? Én igazából nem értem, hogy azt miért kellett így. Elég a két vészhelyzet átfedő halmaza ahhoz, hogy mindent lehetővé tegyen. Egyébként tegyük hozzá a zárójelbe, önmagában alapvetően az alaptörvény, amit írtak meg a parlamenti többségük, már önmagában bármire feljogosítja őket. Tehát igazából ezek a vészhelyzeti meghatározások csak inkább egy a nyomok eltüntetésében segítenek.
Ahogyha a korrupcióra utalsz ezzel, akkor igen, tehát...
Nem, a lopakodásra. Én nem is gondoltam. Én nem gondoltam korrupcióra, én a lopakodásra gondoltam, de hogy persze, igen, minden ilyesmire gondolok, ami nem...
Azért az nyilvánvaló, hogyha nem kell lefolytatni egy közbeszerzési eljárást, akkor egyszerűbb, mint hogyha le kell folytatni, munkát spórolunk vele is időt, ha az eredmény ugyanaz is.
Nyilván.
Azért mégiscsak könnyebb, kevesebb munkával és kevesebb, nem tudom, kockázattal pénzt költeni.
Hát a kilakoltatások, vagy például, ja, ott a végrehajtói karnál most vannak, ott egy kicsit, mintha csikorogna a gépezet, de kétségtelenül látjuk a csak a mellékesen kiderülő információkról, és itt ez a számomra rettenetesen ijesztő, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy ez az egész Völner ugye azért robbant be, mert mit elfelejtettek szólni ennek a szakszolgálatnak, hogy kit nem szabad lehallgatni, és hogy tényleg ők már abban a fázisban volt, hogy akkor már nem lehetett mit csinálni. De a mellékszálak, ezek az egészen apró finom mellékbeszélgetések, meg a bejegyzés a határidő naplóba döbbenetes morális állapotáról számolnak be ennek az egész, és azért ezt nem tudjuk leválasztani az igazságügyminisztériumról.
Nem, és arról sem. Nekem az volt a meglepő, de viszonylag kevés visszhangot kapott. Ugye az volt igazságügyminiszternek az a mondata, vagy félmondata, ugye, hogy Paul nem tudja kezelni az ügyet.
Nem ura, vagy hogy is volt? Szó szerint próbálom felidézni, hogy na mindegy, szóval a lényeg az volt, hogy nem tudná mindent megoldani, mert ezek ott már fejére nőttek, ezek az ügyészek.
Igen. Tehát, hogy egy igazságügyminiszternek ez a probléma ebben a helyzetben, hogy a legfőbb ügyész nem tudja ezt kezelni. Ami valami egészen többenetes moralitásról és intellektuális felfogásról tanulhat.
Hát igen, mert hogy
ami nyilvánvalóan nem meglepő abban az értelemben, hogy ezt gondolom, vagy sokan ezt gondoljuk, hogy ez a mostani kormányzó elitnek a tényleges motivációja, meg működése, meg hogy oldjunk meg mindent, és tök mindegy, hogy milyen szabályok és rendszerek és írott elvek szerint kellene élnünk. De azért ezt így kimondva, halva, mondjuk úgy, hogy visszaigazolja a legrosszabb feltételezéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen elvek működtetik tényleg.
Hát igen, tehát azt gondoltam, hogy egy ilyen 60-as években működő közép-dél-amerikai banánköztársaságban valószínűleg ennél azért egy kicsit magasabb szinten kezelték ezeket a dolgokat, mert hogy ez a, igen, mert ez a familiáris, tehát ez a tényleg, ez a posztkommunista maffiállamnak ez a fajta keresztapás, ilyen szóban megegyezős, ráutaló magatartással szerződést kötős, és hogy már ugye írásban szinte semmi nem utal korrupció jelére, annyira olajozottan működik az egész dolog, ez az ijesztő ebben, hogy ennek a természetessége és lampossága egyben.
Igen, de azt is szeretném mondani, és lehet, hogy ez neked nem tetszik, meg a hallgatóknak.
Nekem minden
sem, hogy ez
tetszik.
Azt jelenti, hogy, annak örülök, hogy ugye ez a mondat például azt jelenti, hogy nem tudták Polt Péterre ebben, és Polt Péter maga az ügyészségre ebben, vagy a nagy politika Polt Péterre, vagy a Polt Péter az ügyészekre, vagy a kettő együtt, hogy nem tudta ráig még eljutni ez a rendszer, hogy ebben a helyzetben is kezeljen.
Ebben az ügyben.
Kezelje ezt a problémát.
Ebben az konkrét ügyben.
Ebben a konkrét ügyben, hát, persze. Ja, igen, na jó, de hát azért mégiscsak viszonylag súlyos ügy, fontos szereplők érintettek, buknak és buktak bele.
De azért, mert azok a más fontos ügyek, amikor még fontosabb emberek buktak volna bele, ott sikerült.
No question, ebben nekem nincsen vitám vele, csak azt mondom, hogy ez is. Még azt jelenti, hogy vannak ennek a rendszernek is határa, és amire utaltam az, hogy nem az a probléma egy igazságügyminiszternek, hogy egy ilyen rendszerben megtörténhet ilyen korrupció, hanem az, hogy még vannak ilyen határai.
Jó, ott még az övcsat hatása alatt állt, és hogy össze-vissza beszélt mindenfélét, hogy mert annyira rettegett a egyébként késsel mászkáló Magyar Pétertől, tehát nyilván ez a kommunikáció lényege, pontosan tudjuk ennek az igazságtartalmát, de hogy annak ellenére, és de most nem 7%-on áll a Fidesz, tehát azért azt hozzá szeretném tenni, még a normális közvéleménykutatóknál sem. Mint az MDF állt ugye ebben a fázisban, az MDF mint 5%-ra sikeresen lement, és aztán így sublimálott. A Fidesz nem állt lent.
Ja, értem, persze. Ja. Igen.
Tehát úgy értem, hogy a kommunikáció működik.
Abszolút, persze. Tehát abszolút, ennyi pénzzel, ennyi felülettel, és mondjuk, hogy nem szeretek politizálni, de ilyen ellenzéki teljesítményen, ami az elmúlt 20 évben van.
Ők se szeretnek politizálni, Nyugi.
Az lenne a csoda, hogyha nem lenne, nem tudom, 30%-uk, 25, nem tudom mennyi.
Bármennyiben van nekik, azt nem tudjuk, hogy Magyarországon 42% a kétharmad, tehát innen kell mindent számolni, én már innentől általában nem követtem az eseményeket. Nagyjából tudjuk ezt, hogy terrorkészültséget magas a szintre emelik, teljesen klasszik bullshit, ugye majd az atomerő meg őrzést kap. Meg én is azt gondolom, hogy egyébként bármilyen terrorcselekményt, mint leginkább úgy lehet megelőzni, hogy minden titkosszolgálati munkának a csúcsa az, hogy áll a mamut mellett egy ilyen páncélozott harcjármű, és így néha kinéznek belőle, szóval aztán biztos nem fog történni semmi. Nyilván, mert hogy valaki a virágboltot szeretné megsemmisíteni, de hogy ezt meddig lehet fenntartani ezeket a vészhelyzeteket, mert elméletileg nincs korlát, ugye? Tehát ahányszor akarják, annyiszor szabítják meg.
Hát olyannyira, hogy addig lehet fenntartani a tételes jogszabályok ellenére, ameddig akarják, látjuk.
Nem lenne egyszerűbb átírni erre a alapvető jogszabályokat, és akkor nem kéne itt kukorékolni?
Azért az tényleg szembeötlő, hogy én nem tudom most, nagyon rossz az időérzékem, de hogy szerintem legalább 3 éve a tételes jogi szabályoknak nem felel meg a menekültügyi válsághelyzetnek.
Igen, az így van. Hát ez szerintem meg régebben.
Ez lehet, azért mondom, hogy rossz az időérzékem. Igen. Minden alkalommal dokumentálja a Helsinki Bizottság, meg mások is leírják, hogy mik a feltételei, és hogy nem látunk itt semmit, és nincsenek jogszabályban meghatározott feltételekkel semmilyen bizonyítékok, megpróbáljuk kikérni, hogy milyen előkészítéletek, milyen döntés hozottak, mi alapján hosszabbították, mi az indokolás, semmi. Nincs erről semmi, zéró válasz, és megy. Tehát, hogy ez igazából mindegy, senkit nem érdekel. Hát most van egy pici rendkívüli helyzet, pici ténybeli és jogi hibával, attól még a boltok kinyitnak, a nap süt, vagy éppen esik az eső, haladjunk.
De hogy pont azon gondolkozom, hogy igazából tehát alaptörvénybe írhatná a Fidesz most, hogy a főnök majd megmondja. És akkor ez lenne az egyetlen szabály, hogy nem kell ide, hogy ilyen jogi szabályozás, majd ő megmondja, hogy kinek van igaza. Tehát, hogy tulajdonképpen bármit megtetnének ahelyett, hogy egy ilyen kényszer vészhelyzetre hivatkozva rövidítik le ezeket a korrupciós utakat.
Igen, ez ennél
összetettebb és bonyolultabb.
Legalább két szinten nyilván bonyolultabb, és ezt nagyon csak úgy tudnám elmondani, aminek nem tudom, füstölne az agyat, de azért két mondatot mondok rá. Tehát, hogy a 2020-ban az Európai Unió tagjaként azt a látszatot mindenféleképpen fenn kell tartani, hogy valamilyen fajta demokratikus legalitás szerint működik egy közjogi rendszer, hogy csak ezzel lehet igazolni. És azért ezt mindenféleképpen el kell játszani, és azért mégiscsak működik abból a szempontból ez a stratégia, hogy papíron jogállamnak tűnünk, és a jogállamiság maradékát fel lehet itt-ott mutatni, hogy amikor az Európai Uniós vizsgálatok vannak, akkor azt el lehet húzni jó sokáig, és amíg eljutunk odáig, hogy megvonnak pénzt, az mondjuk volt 10 év, és aki itt élt, az 2011-12-ben is már tudta és látta, hogy ez itt hova megyünk, de amíg ezt be lehetett bizonyítani egy jogi eljárásban, egy ilyen politikai közjogi keretek között is ezen a makroszinten, ahol az Európai Unió működik, az 10 év volt.
Na de ezzel azt mondod, és tudom, hogy így is gondolod, hogy tehát az Európai Unió elvárja, hogy hülyének nézzék, és amikor megfelelően hülyének nézik, akkor ezt megelégedéssel nyugtázza.
Nem biztos, hogy ezt mondtam.
Ja, nem, de hogy ezt jelenti szerintem, hiszen mert kit nézünk hülyének? Tehát amikor azt mondod, hogy hát fenn kell tartani a demokratikus működés látszatát, akkor azt látják, hogy éppen fenntartják a demokratikus működés látszatát. Eszükbe se jut, hogy demokratikus működés lenne, de mégis így hümmögnek, hogy hát jó, hát sikerült jól fenntartani a látszatot, akkor elfogadjuk.
Így, ez igen, de csak azt mondom, hogy ez, tehát azért nézd meg te is, vagy nem tudom, néztél-e, vagy a hallgatók néztek európai parlamenti vitákat ezzel
hogy
kapcsolatban.
Hogy állandóan azt nézzük a hallgatókkal, így összekapaszkodunk, ilyen, eljárunk kocsmákba, és ott mennek ezek.
Ebben biztos voltam, hogy neked van egy ilyen klubjaid is, amikor ezeket nézitek. Na akkor szembesülhettetek azzal, hogy nagyon sokszor, vagy nem ritkán, 5-6-8-10 évvel ezelőtt biztosan, ezeket a vitákat én azt hiszem, hogy megnyerte a Fidesz ott is. Mert hogy ezek olyan bonyolult kérdések, amiknek a megismeréséhez, megértéséhez, a készségszintű érveléshez, a kapásból való reakcióhoz nagyon-nagyon komoly felkészültség kell. És ez azért van, mert hogy van egy komplex intézményi szabályrendszer, aminek a keretei között kell és lehet érvelni. Ehhez képest, ha az lenne, amit te mondtál, hogy oda van belépve az alaptörvénybe, hogy az van, amit a főnök mond, vagy ami a főnök.
Ahogy a főnök gondolja.
Igen, ugye. Ugye van ilyen, tehát egy római jogi elv is, hogy a jog az, ami a császárnak tetszik.
Na, most igen.
Latinul is talán még tudnám mondani, de az már nagyon-nagyon rosszul hangzik.
Talán igen, ezt
szóval, hogy létezik ilyen, de ha ezt írnak bele, akkor egy mondatos lenne a vita.
Jó, csak állj meg, tehát nekem amikor azt mondta az én rendőr ismerősöm, hogy te figyelj, ha egy évig bezárhatnánk valahova az ügyvédeket, akkor itt radikálisan csökkenne a bűnözés, és egy csomó dolgot meg tudnánk oldani végre. És én rohadtul nem értettem vele egyet, mert tudom, hogy ez mire önkényről szól, és de hát ezek alapján kénytelen vagyok vele egyetérteni némileg, mert hogy mintha úgy látnám, hogy itt azért ennek a csűrés csavarásnak túl nagy a szerepe.
Hát abban sem vagyok biztos, hogy ha engem mondjuk börtönbe zárnátok.
Nem kell börtönbe zárni, bezárni valahova. Most ne legyen már ilyen. Hát bezárhatnánk téged egy bárba, egy hotelbe. Most ne, na, csak egy év.
Az okay. A lényeg. Jó, ebben viszont benne vagyok, akkor próbáljátok ki.
Tehát, nem az a lényeg, nehogy akarom, mert ugye mindig az a kérdés, hogy de ki önbíráskodik? Mert ez iszonyú fontos.
Hát bárki önbíráskodik. Ugye az a tézis, hogy ha kontroll nélküli hatalom az nem jó, és saját kezembe se tennék le kontroll nélküli hatalmat, hát mert magamba sem bízok annyira.
Én nem bízok magamba, de miért elképzelhetetlen az, hogy valaki egy józanul mérlegelő, bölcs ember kezébe kerül a hatalom, és az önbíráskodást hibátlanul műveli?
Hát lehet, hogy ennek egy a millióhoz az esélye, ezt nem kockáztatnám, akkor inkább
olyan pesszimista vagy.
Ennek a terhével élek.
Jó, ez egy pesszimista álláspont, igen. Én is éreztem, amikor ezt a rendőrbarátom mondta ezt a megoldást, hogy nem stimmel. Tehát éreztem belül, hogy ez nem lenne jó egy évig bezárni valahova akármilyen kellemes helyre és az ügyvédeket, mert hogy tehát nagyon, nagyon hullana a forgács a gyalulás közben, attól féltem.
Hát igen, meg ugye ez az analógia azért sem működik, mert mondjuk egy nyomozóhatóság és egy bűnözöző szervnek a szemlélet az ügyvédekkel kapcsolatban azért mégiscsak más, vagy védőkkel, mint egy
európai vizsgáló bizottság
fennálló fékek és ellen. Mert ugye itt az ügyvédek az kb. A fékek és ellensúlyoknak a szerepét.
Nem. Én most azt mondom, amikor az Európai Unió ide néz, és látja, hogy köztörvényes bűnözőkkel tárgyal, de nem mondhatja ki, meg úgy kell tennie, mintha ez egy ilyen valami más lenne. Szerintem ez inkább az analógia.
Ja, értem. Aha. Igen, de...
Jó, persze nem indulnak el a brüsszeli tankok, hogy rendet csináljanak. Na, de hogy minden esetre van egy csodálatos hírem egyébként. Győzelem, üzente Brüsszelből Orbán pártigazgatója.
Jó, hát ennyi. Ez
annyira rohadt jó, az annyira tetszik.
Rendben van.
Jó, Istenem, ez nagyon-nagyon tetszik. Mert hogy beszélgettünk itt közben, beszélgettünk egy politikussal, egészen konkrétan nem akarok hülyelni, Tóka Gáborral erről a brüsszeli elzabarjuk az erdőből a partizánokat akcióról, amit én effektíve tényleg nem vicces meg minden, meg, de hogy alapvetően nem korrekt szerintem, hagyni kellett volna a homokozóba tovább ott eljátszani ott a fasiszta barátaival, de hogy és ez így is történt, úgyhogy ma ez folytatódik, de azért ez fontos volt, hogy elmondjam, hogy minden, tehát teljes merszélességemmel amellett vagyok, hogy Orbán Viktor ott is akkor találkozzon az ő barátaival, amikor akar. Csak ne hordják ezt a fehér csukját, mert ez olyan hülyén áll nekik, de egyébként még nyugodtan.
Ez így van, ebben sincsen vitám, nem is értettem ezt a tegnapi sztorit, de hát viszonylag gyorsan lereagálta, azt olvastam, hogy a belga miniszterelnök az azonnal felszólalt.
Ja, mert hogy ez egyrészt túlérzékenység van, másrészt túlreagálás ott is nyilván, meg pont az a kerület, meg megbeszéltük, hogy ez pont nem kifejezetten alkalmas a szélsőjobbos megmozdulásokra, bizonyos adottságainál fogva, de ezen túljutottunk. Maradt még 8 percünk, úgyhogy ne hagyjuk ki a lehetőséget, hogy most mi van ezzel az önkormányzati választáson történő szavazással, hogy ki szavazhat, ki nem szavazhat, és mire?
Hát ugye ennél tudod konkrétabban feltenni.
Igen, tehát az van, hogy ugye aki egészen pontosan azt olvasom itt, hogy tehát a június 9-én külföldön tartózkodnak azok, és átjelentkeznek, tehát hogy ott szavaznának, csak az európai parlamenti választáson szavazhatnak, önkormányzatin nem. Vagy ez újdonság?
Nem.
Ja, jó, akkor
már most, hogy ez most egy új hírként jelent meg?
Ez most, igen, most friss hírként jelent meg.
Akkor ez nekem új hír, mert én ezt nem olvastam még, hogy lenne ilyen szabály. Ugye ott szavazhatsz mindig, ahol te be vagy jelentkezve, mint állandó.
Ja, de ha Londonban vagy, akkor nyilván nem szavazhatsz az önkormányzatra, akkor szavaz a londoni önkormányzatra, hello. Öcsi.
Ez így van, hát ugye ennek azért van jelentősége, mert hogy az Európai Parlament, ugye most az össze, mivel egy napon lesz az önkormányzati választás, az Európai Parlamenti választás, és ugye az egyikben európai szinten, a másik meg nagyon lokális szinten szavazunk, ezért ezek így összemosódnak, de ugye a lényeg az, hogyha én Londonba élek, és Londonba vagyok bejelentkezve, akkor a londoni EP jelöltekre tudok szavazni, ha pedig itt vagyok bejelentkezve, akkor pedig az itthoni EP jelöltekre tudok szavazni, és adott esetben lehet nekem ellentétes motivációm azzal kapcsolatban, hogy szeretnék az itthoni önkormányzati választásra, mert ott itt van nekem egy kedves jelöltem, de mondjuk az összes magyar EP jelölt közül egyik se tetszik nekem, akkor el kell döntenem, hogy most melyik kezembe harapok, hogyha mind a kettő ugyanannyira fontos nekem, mert a kettőt egyszerre nem tudom megtenni.
Jó, hogy nyilván. Egyébként nyilvánvaló, mert hogy egyébként a Nemzeti Választási Iroda ezt azzal indokolt az RTL-nek, hogy kivitelezhetetlen a sokféle szavazólapot eljutatni a külképviseletre. Jó, azért ez mondjuk a digitalizáció korában hülyeség, de mindegy. Viszont László Róbert pedig, akivel kapcsolatban szeretném elmondani már régóta azt a toposzomat, hogy ő az ember, aki mindezek ellenére a leghiggadtabb tudott maradni. Tehát az számomra egy példaértékű, döbbenetes az a fajta tárgyilagosság, amit ő meg tudott őrizni. Én még egyszer nem láttam kiborulni, pedig a legkorrektebb elemzőket láttam már legalább egy kicsit rángatózó arccal. Mindenesetre azt emelte ki, hogy ez nem egy új szabály, hanem hogy mindig is így volt, és az önkormányzati választáson soha nem volt külképviseleti szavazás.
Persze,
csak jó, csak igen, ez most így hirtelen úgy rácsodálkoztak az emberek, hogy már megint korlátozzák a jó engedélyt, azt akarják, hogy ne szavazzunk a Nassai Mártára.
Nem, ez soha nem működött, és amint meg az előző fél mondatodra ez a digitalizáció korában, nem, hát ugye online szavazás nincs, és ezeket a szavazólapokat pedig papíralapon kell eljutatni, mert rajta van a pecsét, tehát ez egy hiteles. Nincs olyan, hogy elküldöm e-mailen a Word dokumentumot.
De ne csinálnál, mintha nem lenne digitális aláírás, meg e-papír. Én a NAV-val tudok.
Abban nincs vita, jó, hogy már 10 éve egyébként is biztosítani kéne az online szavazást, meg egyébként a választási eljárásban integrálni kéne ezeket az eszközöket, és így van az AVDH, tehát ugye az ügyfélkapus aláírás, az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelés, és az e-papír, és a minden, tehát hogy abszolút tudunk közhiteles eljárásokban is érvényes nyilatkozatot tenni online, hogyha van egy ügyfélkapunk, ami tök jó, tehát hogy például én mondjuk ezzel kampányolnék, hogyha kormány lennék, hogy használjátok ezeket az eszközöket, mert sok millió embernek sok millió órát és rengeteg pénzt és időt és energiát tud megspórolni akkor, hogyha nem postázunk. Ez például nagyon jó dolog.
Ja.
10 év alatt senki nem mondta. Igen, a önkormányzati választások alatt ezt nem lehet megcsinálni, pontosan például ezért, mert hogy nem tud ügyfélkapun szavazni senki, és a papírokat meg nem lehet digitális
jelként. Oké, ezt elfogadom. Breaking News megszólalt eljegyzéséről szóló plekákról Tápai Szabina. Zárója bezárva. Tehát csak tudta, ez meg kellett osztanom veled, ne arra, hogy ki lehet az a Tápai.
Én ezt szeretnék tőled, hogy múltkor valami, nem tudom, valami Magyar Nemzetben meg, vagy nem tudom, demokratában.
Én ritkán olvasod ezt.
Kiket olvastál fel most meg ezt, jó?
Hát igen, mert hogy muszáj, én szeretném tágítani azt a buborékot, amiben vagyunk. Mondom, Tóth Tamás, Antal, én ezt fogom magamra tetováltatni a mai címek közül a Magyar Nemzetből. A szólásszabadság felkent papjai örjöngve ünneplik az elnyomó brüsszeli kommunista diktatúrát.
Ez nagyon jó.
Tökéletes cím.
Jó, hát ezt szerintem a ChatGPT-vel iratták meg egyébként. már hogyha szerintem tényleg, ha most valaki kipróbálja, hogy az, hogy ja. magyar nemzetbe írjon egy ilyen, és megad hozzá három indikátort, akkor valószínűleg ilyen címet fog.
Igen, kapni. Írjon a ChatGPT gyermekverset a magyar nemzet stílusában. Még egy rövid, de van még három percünk, mondjuk nem annyira rövid kérdés, hogy mi igazából, és mi tudjuk pontosan, hogy a béka példa az nem igaz, hiába melegítik lassan a vizet, a béka, amikor túl meleg a víz, akkor fogja és kiugrik belőle. De hogy abból a szempontból valószínűleg tényleg a béka helyzetében vagyunk, hogy a jogszabályi környezet változására nincs rálátásunk, mert hogy nem tudom, nem arrafele nézünk. De te hogy látod például tehát mondjuk a rendszerváltás, vagy az még az utolsó nem neres évek, jogszabályi környezetéhez képest, hogy ez egy brutális, teljesen átalakuló, iszonyatosan széteső észak-koreai típusú valami őrületbe mentünk, vagy ez így a jogszabályi környezet ezért akkorát nem változott?
Hát erre a kérdésre tudod.
Két perc, tudod?
Az én biztonság és nem tudom, mármint egy szakmai biztonság, meg adekváltság uh-huh. igényemre az akkorát szónak a jelentéstartalmát feltárni. Nem, tehát hogy akkor azt mondanám, hogy finom hangolásokkal különböző intézményrendszerek teljesen eljelentéktelenítettek, uh-huh. nem tudom, ombudsman, alkotmánybíróság,
állami számvevőszék.
Állami számvevőszék, egyenlő bánásmód hatóság,
köztársasági elnök.
Ombudsman köztársaság. Igen. De ezek részben az egyik az jogszabályi finomangolás, a másik része pedig hatalomtechnikai.
Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy nem kellett hozzá átrántani ezt egy valamilyen csövön és átírni az egészet. Igazából finomhangolással, és mondom ezzel, amit mondtál, hatalomtechnikai módszerekkel érték el. Sajnos lejárt az időnk, Tóth Balázzsal, ügyvéddel beszélgettünk, aki hát azért most már nem tudunk, hogy mit hozzátenni, de hát azért az ügyvéd, ő gyakorlatilag az ügyvédség Paganini ebben a műfajban. Most már nem tudsz rá válaszolni, mert vége a műsornak. Szia, hello!
Köszönöm, minden jót!
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.